Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket esztendő első vasárnapján. Adjon az Úr nekünk ma is áldást, és az esztendőnek minden vasárnapján, amikor itt egybe jövünk az ő nevében. A 152. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek egyetlen versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 152. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Foglaljuk el helyünket, és dicsőítsük a mi Urunkat a 34. Zsoltár első 4 versének éneklésével. A 34. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük: Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet.
Jó volt az Úrnak,
Gyertek, fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a tanítását. Az első úrnapja kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Kérdés. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Felelet. Az, hogy testestől lelkestül mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Második kérdés. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk, bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra jelölt Zsoltárból, a 29. Zsoltárból. Nevezett helyen a 29. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírión, mint egy bivaj borjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónul az Úr, az örökké való király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Isten áldása legyen rajtunk, akik az igét halljuk és hallgatjuk, és adja a mi Úrunk Istenünk, hogy szent lelke által megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te templomodban nem lehet másról szó, csak a te dicsőségedről és a te dicsőítésedről. Szeretnénk mi is ezt tenni ezen a mai napon, amikor az esztendő első vasárnapján megállunk a te színed előtt. Dicsőítünk és magasztalunk téged, fenséges személyedért, hangodért, az igéért, amelyel újból és újból megkeresel bennünket, és meg is áldasz azáltal bennünket. Dicsőítünk téged azért, mert erőt adtál arra, hogy eljöjjünk, és erőt adsz arra, hogy a te szent evangéliumodat hirdessük. Dicsőítünk téged azért, mert békességet adsz igéd által köztünk és az Atya között. Kérünk téged, munkáld ezt most is közöttünk, bennünk és általunk, hogy még inkább megnyíljon a mi szívünk a te dicsőséged elismerésére, a te dicsőséged kifejezésére. Adjad, hogy itt létünk, ige hallgatásunk, annak való engedelmességünk, hadd legyen annak jele és bizonyítéka, hogy szeretünk téged, hogy nem akarjuk tőled elvenni azt, ami egyedül téged illet. Áldj meg bennünket jelenléteddel, és gazdagíts bennünket igéd által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 259. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek első két versét énekeljük. Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam. 259. dicséretünk első két versét énekeljük. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből olvasom. Pál apostol Tituszhoz írt leveléből, a harmadik fejezetből, a harmadik fejezet harmadik versétől a hetedik versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket olvassuk. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymás gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Kedves testvéreim, van két résztvevője minden Isten tiszteletünknek. amelyek és akiknek a korát tiszteljük, és az egyiküknek ebben az esztendőben a születés napját is ünnepeljük, szinte egy egész esztendőn keresztül. Hiába tennék föl a legidősebbek a kezüket, akkor is azt mondanám, hogy fiatalok hozzájuk képest, annak ellenére, hogy öregek, nem látszik rajtuk ránc, nem látszik rajtuk fáradtság. Az egyik ilyen résztvevője az Isten tiszteleteinknek a Szentírás, amelynek nem tudjuk pontosan meghatározni a születése napját, de mindig itt van, mindig olvasunk belőle, és Isten ezen keresztül tanít bennünket. Van egy másik résztvevő is itt a Békásmegyeri gyülekezetben, ez hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. Ennek a K.T.-nak van ebben az esztendőben a 450. születésnapja, és engedve egyház kerületünk püspöke ajánlásának, szeretnénk ebben az esztendőben kicsit részletesebben is foglalkozni a Heidelbergi K.T.-val, annak tartalmával és üzenetével, tiszteletben tartva ezt a nagyon magas életkort. Azt mindenki tudja, reménységem szerint, hiszen minden vasárnap elmondom évek óta, hogy a Heidelbergi K.T., ami magyarországi református egyházunknak hivatalosan is szimbolikus irata, vagy így mondjuk, hogy hitvallása. Mi is a hitvallás? Hiszen ismerünk mi néhány hitvallást, szoktuk mondani az apostoli hitvallást, ismerjük a KT-t, mint hitvallást, aztán a rutinosabbak tudják, hogy ebbe be van kötve még egy másik hitvallás is, a második helvét hitvallás, és miközben az igét olvassuk, a Szentírásban is olvasunk hitvallásokat. Péter mond el hitvallást Jézusnak. Pál apostol is ír hitvallásokat az olvasóinak. Mi is a hitvallás? Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a hitvallások a Biblia tanításainak, igazságainak a foglalatai. Olyan szűrők, vagy olyan tégelyek, amelyekben összefoglaljuk a Biblia különböző pontjain megfogalmazódó tanításokat, és így egységben látjuk őket. A hitvallások születésének mindig van oka. Első rendű oka a hitvallások születésének a hit alapjainak a tisztázása volt minden időben. Tehát olyan időkben, amikor nem lehet tudni pontosan, hogy mit is jelent a hit, akkor szoktak hitvallások születni, hogy körülírják, megfogalmazzák egy-egy hitnek a lényegét és tartalmát. Így azt is tudnunk kell hitvallásokról, hogy mindig időhöz is kötöttek, hiszen egy-egy korszaknak, egy-egy történelmi helyzetnek a kapcsán jönnek létre. Ez általában a keresztény hitvallásokra nézve nem jelenti azt, hogy elavulnak, hogy túl kellene rajtuk lépnünk, mert a keresztény hitvallások minden időben Isten igéjének a foglalatai. Tehát mivel az alapja, amelyen a keresztény hitvallás születik, nem változik, így a keresztény hitvallás is mindig időszerű. Mindig alkalmas arra, hogy abból épüljünk, és az vezessen bennünket a hit útjain. Tulajdonképpen tehát azt mondhatjuk, hogy a hit határainak a megrajzolása a hitvallás. A formája nagyon sokféle lehet. Ha ezt a két hitvallást valaki a kezébe veszi, akkor látni fogja, hogy az egyikben kérdések és feleletek vannak, ez a Heidelbergi K.T., amit olvasunk itt minden vasárnap, de a második helvét hitvallás egy esszé jellegű hitvallás, ahol fejezett címek vannak, és a fejezetekhez tulajdonképpen a fejezett cím kitárgyalása tartozik hozzá. Ahhoz, hogy ezt a drága örökségünket még jobban megbecsüljük, vagy még jobban megismerjük, azt gondolom, hogy nagyon időszerű dolog az, hogy fölfedezzük az értékeit. Olyan időszakban élünk, nem titok ez, hiszen szoktam erről a testvéreknek többször is szólni, amikor a hit alapjait újra és újra tisztázni kell. Amikor a hit határait újból és újból meg kell fogalmazni, ki kell nyilvánítanunk azt, hogy mi református keresztjének mit hiszünk. Így mi az, ami belefér a mi hit gyakorlatunkba hitvallásulni. Erre azért is szükség van, mert a világban a kereszténység ma úgy tűnik, hogy olyanná lett, mint a homokra öntött víz, amely hirtelen szétfolyik, aztán egy pillanat alatt eltűnik. Sajnos a kereszténység határait ma nagyon nehéz megfogalmazni. Az is kereszténynek mondja magát, aki soha templomba nem járt, meg nem keresztelkezett, gyülekezetbe be nem tagolódott, konfirmálni nem konfirmált, de sokan úgy gondolják magukról, hogy ettől ők még keresztjének. És ugyanígy keresztjének vallja magát az az ember is, aki egy-egy gyülekezetnek a tagja, ott él a sákramentumokkal, családjával, szeretteivel együtt törekszik Isten tiszteletére és szolgálatára. Látjuk, hogy a két lehetőség között mekkora óriási a távolság. És ki az, aki hisz? Ki az, aki valóban kereszténynek mondhatja magát? Ezért is időszerű, hogy elővegyük a hitvallásunkat, és a hitünk határait újra fölfedezzük, és abban a szabad mozgástérben, amit nekünk a hit biztosít, örömmel és boldogan éljünk itt a Földön. Ahhoz, hogy meg tudjuk a KT-t még jobban érteni, röviden néhány dolgot hadd hozzak a testvérek elé, ez íromány születésével kapcsolatban. A reformáció tanai Európa szerte útjukra indultak 1517-től kezdve, de igazából már annak előtte is. Szerte Németországban, Svájcban, Franciaországban hódítottak ezek a tanítások, de különböző fejedelemségekből állt ekkor Németország, úgynevezett választó fejedelemségekből. A fejedelem meggyőződésétől függött az, hogy az adott helyen és kerületben a reformáció szóhoz juthat-e vagy sem. A falci fejedelemségben, ahova a KT is kötődik, 1545-ben terjedtek el a reformáció luteri ágának a tanításai. Egy Otto Henrik nevű választó fejedelem nevét lehet vagy szabad itt megjegyezni, aki utat engedett a nagyon sokáig a római katolikus tanításhoz ragaszkodó fejedelemségben annak, hogy jöhessenek a reformáció tanításai. Az ő utódja lett harmadik Frigyes. És harmadik Frigyes országlása vagy uralkodása alatt ebbe a választó fejedelemségbe sokan érkeztek külföldről. Egyrészt Franciaországból hugenották érkeztek, akiket ott üldöztek, ők is reformátorok voltak, a reformáció előszeleit tulajdonképpen ők jelentették. Hollandiában pedig szabadságharcok folytak, és az onnan elmenekülő szabadságharcosok is ebben a fejedelemségben találtak új otthonra. Úgy a hugenották, mint a Hollandiából menekült emberek, azonban a reformációnak egy másik ágát, a kálvini ágat vallották, és ennek a tanításait hozták magukkal. Talán el tudjuk képzelni, hogy ez a keveredés némi kis feszültséget okozott, mert a luteri ág és a kálvini ág között azért van némi különbség. És abban az időben ezeket a különbségeket az emberek még jobban ismerték, és egy kicsit hektikusabban is ítélték meg, és ezért elég nagy feszültség keletkezett. Harmadik Frigyes kérésére a fejedelemségben levő Heidelbergben, ahol volt egy egyetemi tanítás, tanárok elkezdték megfogalmazni a reformáció tanítását. Ebben az időben ott már többségében voltak a kálvini ágnak a követői, és így e tudósok közül két fiatal ember, Urzinus Zakariás és Olevianus Gáspár kaptak megbízást arra, hogy készítsenek el egy foglalatot, hogy ezeket a feszültségeket föloldják. Hitünkről, hitünk tartalmáról. Nem csak ez a két fiatal ember dolgozott ezen az anyagon, hanem tulajdonképpen az egyetemnek a tanárai és akkori hallgatói is segítették őket, és ez azt eredményezte, hogy 1563-ban ez a hitvallás elkészült, ezt az egyházi fórumokon átbeszélték, elfogadták, és még abban az esztendőben három kiadásban meg is jelentették. Azt kell tudni, hogy a harmadik kiadásban, mivel úgy tűnt, hogy ez egy nagyon népszerű hitvallás, és úgy tűnt, hogy alkalmas a tanításra, a harmadik kiadásban úgy jelentették meg a kátét, hogy az egyházi rendtartásba tagolták bele. Abban az időben az egyháznak még sokkal szigorúbb rendtartása volt, melyik vasárnapon miről kell prédikálni. Ez tulajdonképpen a római katolicizmusnak volt egyfajta öröksége, és a kátét beletagolták ebbe a rendbe, és így született meg az 52 úrnapi felosztás. Ez azt jelenti, hogy az esztendő 52 vasárnapján lehetett a kátéból tanítani a gyülekezeteket. A magyar részről hadd mondjunk el annyit, a mi illetőségünkről, hogy első fordításban és olvasatban 1577-ben jelent meg egy Huszár Dávid nevű pápai református lelkipásztor adta ki a kátét olvasásra, és azután tulajdonképpen hosszú útja volt a heidelbergi káténak Magyarországon. Nagyon nehéz volt itt abban az időben könyvet nyomtatni, szinte lehetetlen, és azt terjeszteni. Úgyhogy tulajdonképpen 1646 lett akkorra, amikorra úgy elterjedhetett a káté, hogy a magyarországi református egyház hivatalos hitvallásaként tartották számon. Ez akkoriban azt jelentette, hogy az ösztöndíjra induló diákok, akik egyházi meg tudományos ösztöndíjakra mentek el nyugati országokba, Hollandiába elsősorban, fogadalmat tettek mentükben, hogy a káté szellemében fognak tanulni, és amikor visszajöttek, újra fogadalmat tettek, hogy a káté tanításának szellemében fogják itthon a tudományukat tovább adni. Ezért is jegyezzük ettől az időponttól tulajdonképpen egyházunk hivatalos hitvallásaként a heidelbergi kátét. Nos, az esztendő folyamán szeretnénk ezzel részletesebben is foglalkozni, a már fennebb említett okokból, és ahhoz, hogy ebben az írományban eligazodjunk, ahhoz annyit szeretnék még hozzátenni, hogy van egy rövid bevezetése ennek az iratnak, ez az első két kérdés és a felelet, ami ma elhangzott közöttünk, és aztán utána három részre van osztva a KT. Ez a három tartalmi rész úgy néz ki, hogy az első rész az ember nyomorúságáról szól, a második rész az ember megváltásáról szól, a harmadik rész pedig a háládatosságról szól. Ezeknek a fejezeteknek vannak alfejezetei, amelyekkel megismerkedhetünk majd. Így van szó az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről, a sákramentumokról, a 10 parancsolatról, és talán még bennünk él a tavalyi esztendő végéről, hogy a KT az imádságról, a mi atyánkról szóló tanítással fejeződik aztán be. Nagyon érdekes, hogy ez a hitvallás az első két kérdésben és a rájuk adott feleletben a vigasztalásról beszél. Így hangzottak ezek a kérdések, vagy ez az első kérdés, hogy mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Kinek van szüksége vigasztalásra? Kinek van szüksége vigasztalásra? Testvérek, valószínűleg annak, aki szomorú, aki nyomorúságos helyzetben van. Ebben az időben a protestantizmus, a reformáció, amikor ez a KT született, ugyan egy szép fejlődő ágban volt, de tagadhatatlan az is, hogy nagyon erősödtek Rómának a reakciói erre a mozgalomra. Vajon ez az a nagy nyomorúság, vagy ez az a szomorúság, ami miatt a KT így kezdődik, hogy mi a mi vigasztalódásunk és vigaszunk? Hogy üldözést kellett esetleg szenvedni a KT íróinak? Hadd emlékeztessem a testvéreket újra és újra, hogy a KT, a hitvallás, a hitünk alapjait foglalja össze. Noha egy aktuális helyzetben születik, de az alapja mégis a Szentírás. Nem a mi aktuális helyzetünkből adódóan keres csak válaszokat, és azokban ad válaszokat, hanem a Szentírásra alapoz. És ezért, amikor a KT-ban ezt olvasok az első kérdésből, hogy mi a te vigasztalásod, akkor túl azon, hogy milyen történelmi időszakban született ez a hitvallás, arra kell gondolnunk, hogy a Biblia alapján miért beszélünk vigasztalásról. És miért kérdés egyáltalán a vigasztalás kérdése? Az ember szomorú? Az ember nyomorult? Igen, testvérek, a Szentírás azt mondja nekünk, hogy az ember élete szomorú élet itt a Földön. És az ember nyomorult itt a Földön. És a Szentírás azt is megmondja, hogy ez miért van így. Rögtön az első lapjain a Szentírásnak arról olvasunk, hogy az ember elvesztett egy olyan dolgot, ami őt boldoggá tette. Ez az elveszett dolog pedig az Atya szeretete volt. Az Atyával való szeretet közösség. Ez az, ami a bűnesetben fölborult. És a Biblia nem titkolja, hanem nagyon őszintén elmondja nekünk, nem kell mélyen beleolvasni sokat a Bibliába. Ha valaki 4-5 oldalt elolvas a Bibliából, rájön erre, megértheti ezt, hogy az ember azzal, hogy ebből a szeretet közösségből kiesett, hogy ezt a szeretet közösséget az Atyával otthagyta, nyomorult helyzetbe került. A sorsa a szenvedés és a halál lett. És az is kiderülhet a Bibliát olvasó ember előtt, hogy az ember rögtön elkezdte ebből a veszedelmes, szomorú helyzetből keresni a kiutat. És tulajdonképpen minden ember élete a bűneset óta úgy zajlik, hogy az ember kiutakat keres. Kiutakat keres. Előbb-utóbb minden ember érez valami hiányt. Akinek nehezebb a sorsa, az általában hamarabb szokta megérezni. Akinek jobb sors adatot itt a Földön, az általában később érzi meg. Hogy hiába van meg mindenem, valami mégis hiányzik. Hiába van meg mindenem, valamitől mégis van okom félni. Nyomorult és szerencsétlen ember vagyok, akit egy kis vírus, egy kis betegség is le tud dönteni a lábáról. Akit néhány ember tolvonása a gazdagságból a szegénységbe tud billenteni. Hogy a biztonságom az nem olyan nagyon nagy biztonság, mert elég hozzá egy másik embernek a figyelmetlensége. És mindaz, amit én biztosnak hittem, egy pillanat alatt romokba dől. Azt gondolom, hogy az ember egy életen keresztül keresi a kiutat ebből a nyomorult és szomorú állapotból. És az ember nagy tragédiája az, hogy nem tudja, vagy nem akarja tudomásul venni a nyomorúságának, a szomorúságának az igazi gyökerét. Nem akarja ezt föltárni az ember, hanem olyanok vagyunk, hogy igazából csak a tüneteket próbáljuk kezelni. Olyanok vagyunk mi magunk felé, hogy igazából csak a boldogtalanságot, a bizonytalanságot akarjuk felszámolni. A kiváltó okokig az ember nem hajlandó elmenni. Mindig csak a tünet. Annak a lekezelésén fáradozunk. Az ember a sebb helyeket megpróbálja eltakarítani, eltakarni, letakarni, letapaszolni, és nem gondolkozik azon, hogy ez minek a tünete, hogy én boldogtalan vagyok. Az ember nem akar az Istennel megbékülni, mert az Istenről tudomást sem akar venni. A legtöbb ember számára Isten nincs, vagy az Isten mégsem az, aki, de keresi az ember mégis a boldogságot, a bizonyosságot és a biztosságot. Ilyen szomorú az ember sorsa, hogy a tüneti kezelésekbe előbb-utóbb bele roskad az ember. Az egyik ember sóhajtozik, hogy csak az egészség meglegyen, akkor minden megvan. Ott áll mellette valaki, aki nyakig egészséges, orvost még nem látott, és sír, csak a pénz meglegyen, az a lényeg. Ott van mellette valaki, akinek megvan minden pénze, és egészséges is. És azt mondja, a család, csak a család meglegyen. És lehetne folytatni a sort, hogy az ember hogy próbálja a szomorúságának a tüneteit valahogy kezelni, orvosolni, de igazából ezek nem kiutak, csak időre, időszakokra szóló megoldások. Az ember nem akar Istennel megbékülni. És ezt olyan szépen foglalja össze Pál apostol Tituszhoz írt levélben, amikor beszél önmagáról, és beszél az ember sorsáról. Mit is mondott itt Pál apostol a Titus 3:3-ban? Valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Az az igazság, hogy amit Pál apostol elmond az emberről, önmagáról, azt gondolom, hogy pontosan megáll ma is. Ilyen az ember. Gyűlölködő és gyűlölt, téveigő. Különböző kívánságok és élvezetek rabja. Irítségben élő. Ilyen az ember természetrajza itt a földön, testvérek. Ilyenek vagyunk mi is. Az ember totális zsák utcába jutott a bűneset nyomán, amelyből nem találja a kiutat. És ennél nagyobb nyomorúság nincsen. Amikor valaki bemegy egy labirintusba, és ott összezavarodik, és nem tudja, hogy hogyan tovább. Ez tulajdonképpen az ember halálos ítélete. Amikor a KT azt kérdezi, hogy mi a vigasztalásunk, akkor ebből az alapigazságból indul ki, hogy az ember élete a születéstől fogva nyomorult és szomorú élet. Halálra ítéltek vagyunk. És ezért kérdezi meg ez a hitvallás, hogy egyáltalán ennek a vigasztalhatatlan és vigaszt nélküli embernek van-e valamilyen vigasztalása? És mi az, amibe kapaszkodhat? Amit leír a KT, mert a Szentírás igazságaira alapozza. Nézzük csak, hogyan folytatja Pál apostol Titus tanítását. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által. Azt mondja Pál apostol Titusnak, hogy miközben ilyen nyomorult és szomorú az ember sorsa, és ott forog maga körül a labirintusban elveszve, egyszer csak megjelent Isten. Az az Isten, akivel az ember összerúgta a port, akinek az ember az adósa. Megjelent az Isten. Hogyan jelent meg? Azt mondja az apostol, üdvösséggel, jósággal és szeretettel. Testvérek, Isten így kellett, hogy megjelenjen a bajba jutott ember mellett. Miért? Azért, mert Istennek van egy másik tulajdonsága is, az, hogy ő ítél. De az emberen a bűneset óta már rajta van Isten ítélete. Azt mondja Pál apostol, hogy megjelent az Isten, de most hogyan? Megjelent üdvösséggel, jósággal és szeretettel. Testvérek, hadd helyezzem a szívetekre azt, hogy ez nem úgy van, hogy az Isten megjelenik és ítél, hanem úgy van, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megfogantunk, mi ítélet alatt levő emberek vagyunk. Szokták mondani emberek, hogy jó, megbüntetett az Isten. Rossz hírem van. A fogantatásodtól kezdve Isten büntetése és ítélete van rajtad. Akár akarod, akár nem. Ez a bűnesetnek a következménye. Ádám és Éva bűnesetének a következménye. Hogy utódaiként rajtad is és rajtam is az Isten ítélete van. Nem kellett semmit csinálni. Ne gondold azt, hogy úgy vagy, most rossz fát tettél a tűzre, jön az Isten, és téged, aki eddig jó fiú vagy jó leány voltál, most hirtelen megbüntet. A Biblia ennél sokkal szomorúbb dolgot tár elénk. Azt mondja, mi alapvetően büntetésbe vagyunk. De mit mond? Azt mondja Pál apostol, hogy megjelent az Isten, de most nem az ítéletét tölti ki rajtunk, ami már rajtunk van, hanem üdvösséggel, jósággal és szeretettel jelent meg az Isten. Az 5. versben úgy folytatja, azt mondja, nem a mi érdemeinkért, hanem az ő irgalmából cselekedett velünk. Nincs nekünk érdemünk, mert ítélet alatt vagyunk. Mi nem tudjuk, hogy hol az Isten, nem tudjuk, hogy mit akar az Isten. Mi büntetésbe vagyunk, ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi olyan jó dolgokat tudunk tenni, ami az Istennek tetszik, hanem azt mondja az apostol, hogy irgalommal jött az Isten. Kinek kell irgalmazni, testvérek? Csak annak, akinek ítélete van. Ha valaki soha nem tett rossz fát a tűzre, annak nincs irgalomra szüksége, mert annak érdeme van. Az az érdeme, hogy soha nem rosszalkodott. És nincs következménye a rosszalkodásának. De az Isten irgalommal jött hozzánk. Miért? Mert így kellett, hogy jöjjön. Így kellett, hogy jöjjön. Mert nem tudunk előtte semmit kiérdemelni. Az ő büntetése van rajtunk. Olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. De megjelent az Isten. Üdvösséggel, irgalommal, jósággal és szeretettel. És mit mond az apostol? Azt mondja, üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által. Azt mondja az írás, hogy Isten közeledése hozzánk, Jézus Krisztus és a Szentlélek által történt, így jelent meg nekünk, mint jóságos üdvözítőnk, és bennünket újonnan szült, és megújított bennünket. Újonnan szült. Ez azt jelenti, hogy Isten valamit lezárt, ami addig volt, és újonnan szült bennünket. Más helyen úgy mondja ezt a Szentírás, hogy meghaltunk, de egyúttal föl is támadtunk Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által jött az Isten, nem érdemeinkért, mert arra képtelenek vagyunk, hanem irgalmasan, és mit csinált? Újonnan szült bennünket. Jézus Krisztus és a Szentlélek által. És hogyan folytatja az apostol? Hogy az ő kegyelméből megigazulva a reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Azaz, azt mondja az apostol, hogy Jézus eljött, újonnan szült bennünket, elvette az atya ítéletét rólunk, és így helyre állította a kapcsolatot Isten és közöttünk. A megigazítás, testvérek, ezt jelenti, hogy amit mi elrontottunk, és amit mi képtelenek vagyunk helyrehozni, az eljött Jézus, és elrendezte. Jézus jött el, és ő rendezte el. És aki megigazítatott, annak békessége van az atyával, és ezért azt mondja itt, hogy az az örök élet reménységét kapja. Azt mondja Jézus az övéinek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Azt mondja Jézus, aki hisz a fiúban, örök élete van annak, azaz, akinek a kapcsolatát Isten helyrehozza, Jézus Krisztus által önmagával, az megigazított ember, és így az örök élet reménysége alatt élhet. És ez az, ami nekünk életünkben és a halálunkban is vigasztalást jelent. Ez az, ami bennünket megvigasztal. Nem a bankbetét vigasztal meg, nem a szociális háló vigasztal meg, testvérek, hanem az vigasztal meg bennünket, hogy Jézus Krisztus által helyreállt a békesség az Atya és közöttünk, és mi az örök élet reménysége alatt élhetünk. Életünkre és halálunkra nézve ez a mi vigasztalásunk. Azt mondja egyenesen a KT, hogy a mi vigasztalásunk abban van, hogy Jézus megváltott bennünket, az ő tulajdonává tett bennünket. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus fizetett értünk az övéért, és az övéi az övéi, az ő tulajdona. Ugye szoktunk vásárolni a boltba, ki szoktuk fizetni a pénztárnál. És amikor kifizetjük, akkor mindig nagyon bánjuk, ha véletlenül ott marad a kosárba. Mert azon gondolkozunk, hogy azt én kifizettem, az az enyém. Testvérek, föl kell ülni egy kicsit fordítva a lóra, amin a keresztjének ülnek, és azt gondolják, hogy teszünk egy kegyet Istennel, hát ha már elküldte Jézust, ha már meghalt Jézus, hát hiszek már egy kicsit, legyen jó az Istennek is. Mit mond a KT? Azt mondja a KT, és azt mondja az írás, testvérek, hogy Jézus fizetett az övéért, és az övéi az ő tulajdona. Nem úgy van ez, hogy hát ha én majd akarok, akkor ezt csinálok, meg azt csinálok, hanem az van, hogy amit Isten akar, az van, mert ő fizetett az övéiért. Testvérek, ennek olyan nagy szerepe lehet a mi életünkben, mert az ember megértheti belőle azt, amit itt nagyon szépen foglal össze a KT a Szentírás alapján, hogy az én atyám akarata nélkül egy hajszá sem eshetik le a fejemről, sőt minden inkább az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Megvet magának, az övé vagyok. És ő innentől kezdve úgy viszonyul hozzám, hogy szeret engem. Ez a mi vigasztalásunk, testvérek. Hogy Jézus Krisztusért és egyedül ő érette, az benne hívőkön az ő szeretete nyugszik. Nem az ítélete, hanem az ő szeretete nyugszik. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Kérdezem én is tőled és tőletek. Mibe reménykedünk? Érdemeinkbe? Teljesítményeinkbe? Ismereteinkbe? Ez a kérdés most oda irányítja a mi figyelmünket Jézus Krisztusra, az Atya egyetlen megoldására. És azt mondja, ne legyen neked másban reménységed, de benne legyen minden reménységed. Hogy lesz ez a vigasztalás a miénk? Erről szól a második kérdés és a ráadott felelet. Azt mondja, három dolgot kell tudnunk ahhoz, hogy ez a vigasztalás a miénk legyen. Hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Lefordítom, hogy értsétek nagyon egyszerűen. El kell hinni a diagnózist. Sokan vannak, úgy elmennek az orvoshoz, mond az orvos valamit, kijönnek, á, nem ez a bajom, nem tudja ezt az orvos. De hogy szedem én be azt a gyógyszert, amit fölít, nem jó az nekem. Testvérek, Istennek van egy diagnózisa, kijelenti a Bibliába. Legelőször is, hogy az ő vigasztalása miénk legyen, el kell fogadjuk azt, hogy ez az igazság. Ez az igazság. Másodszor mit kell tudni? Hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Magyarán el kell fogadni a gyógyszert, a terápiát, az Isten megoldását. Ez a megoldás Jézus Krisztus. Erről beszéltünk eddig. Harmadszor mit kell tudni, hogy milyen hálával tartozom neki a szabadításért. Magyarán felelős életet kell élni. Ahhoz, hogy Isten vigasztalása miénk legyen, el kell fogadni, hogy nyomorult emberek vagyunk. El kell fogadni, hogy ő elhozta a megoldást. Harmadsoron pedig felelősséggel kell élni vele. Nem elég meghallgatni a diagnózist, nem elég kiváltani a gyógyszert, be is kell szedni, és ha az orvos azt mondja, hogy ágynyugalomra van szükségünk, akkor le kell feküdni. Ezt jelenti a felelősség. Itt pedig azt jelenti, hogy nem csak elhisszük Isten diagnózisát, nem csak elhisszük, hogy Jézus Krisztus az egyetlen egy szabadító, hanem mindenek után hálával adózunk neki az ő szabadításáért. Kedves testvéreim, ajánlom figyelmetekbe ezen a héten ezt a két kérdést, akik talán sokféle nyomorúságból kiáltotok Istenhez, és sokféle vigasztalást kerestek, és kívánom nektek, hogy mindannyian meglássuk a mi életünknek legnagyobb nyomorúságát, és megtaláljuk abban, ami Urunk által készített egyetlen, igaz és hathatós vigasztalást. Hirdetem mindazoknak, akik a KT iránt érdeklődéssel vannak, hogy az iratterjesztésünkbe kapható, ha elfogy, akkor hozunk még. Ha valakinek, akkor nekünk, reformátusoknak ezt a hitvallást ismernünk kell, de még inkább ismernünk kell a Szentírást, amelyből táplálkozik ez a hitvallás, és amelyhez újra és újra elvezet bennünket. Adja Isten, hogy kész legyen a szívünk mindennek elfogadására és befogadására. Amen. 438. dicséretünket keressük ki, testvérek. A 438. dicséretünket és a dicséretnek az első versét énekeljük. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz.
Hallottuk. megújítunk.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk szomorú sorsú, nyomorult emberekhez, és elvégezted azt, amire mi képtelenek vagyunk, a mi üdvösségünket és békességünket az Atyával. Legyen ezért tied a dicsőség örökkön örökké. Magasztalunk ezért téged, szeretetért, üdvözítő jóságodért, és azért a kegyelemért, hogy szent lelked és igéd által most valóban bennünket is hívogatsz önmagadhoz, akiben ott van az egyetlen lehetőségünk, életünknek megoldása. Tévelygők vagyunk, akik saját indulataink, látásaink szerint élünk, de köszönjük, hogy most józanítasz bennünket, s a te általad készített útra hívogatsz egyen-egyenként mindannyiunkat. Adj nekünk hitet és bizalmat, hogy a te rólunk kimondott igazságodnak hadd legyünk elfogadói, és annak az útnak, amelyet készítettél Jézus Krisztus, hadd legyünk követői, általad a te nyomdokaidon járva. Köszönjük, hogy akik hisznek te benned, azok élhetnek az örök élet boldog reménysége alatt, és boldogítesz bennünket itt a földi életünkben és a halálunkra nézve is. Jézus Krisztus, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk többé kételkedők, veled vitázók, ellened szegülők, hanem hadd ismerjük föl benned az egyetlen megoldást. Kérünk, légy így velünk, és áld meg a mi gyülekezeti életünket ebben az esztendőben is. Áld meg vasárnapjainkat, hogy a te igazságaidhoz egyre-egyre közelebb kerülhessünk, nem csak ismeretben, hanem szívünk szerint is. És arra is kérünk téged, hogy légy a mi vigasztalónk, életünk sokféle baja és nyomorúsága között. Te légy az, aki letörlöd a gyászoló könnyeit, aki megépíted a betegeket, és aki újra megépítesz megromlott kapcsolatokat, összeomlott családokat, családi életeket. Úrunk, cselekedjél csodálatosan közöttünk, mert csodálatos Úr vagy Te, és add meg nekünk mindazt, amire a szívünk vágyik, ha az valóban a mi hasznunkra és üdvösségünkre van. Légy és maradj közöttünk és velünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Zárjuk most Isten tiszteletünket énekléssel. A 259. dicséretünket keressük ki újra. A 259. dicséretünknek a 7. és a 8. versét fogjuk most énekelni. A 7. vers így kezdődik: értem immár hozzám való kedves akaratodat.